A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Kovács Antal, a 40 éves Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönjük a meghívást!
Hát sok mindenről szeretnék ma este beszélni. Hát eleve ugye erről a 40 évről, ez önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, meg hát ugye itt a további hosszabbításokról ezek is izgalmas kérdések, de azt gondolom, hogy kezdjünk azzal, ami nagyon sokakat érdekel, hogy a 40 éve működő Paksi Atomerőmű mellett, gyakorlatilag Pakson, vagy hát Paks mellett, most már biztos, hogy meg fog épülni. Paks 2, az a két új reaktor. Hol tartanak a munkálatok? Már vannak földmunkák, tehát már látszik ott, hogy épül Paks 2?
Hát a felvonulási épületek egy része az már kész van, illetve egy nagyon látványos a földmunka elkezdése. A felsőt métert szedték ki, tehát az előkészítés nagyjából azon a területen, ahol majd a gödör áll. Általában jellemző az atomerőművekre, hogy maga az előkészítési folyamat az nagyon hosszú. Azért, mert nálunk a biztonság az mindenek felett van, és addig nem állunk neki, nem állhat neki sehol is az jellemző bárhol a világon, amíg egy olyan elfogadott konszenzus nincs a tervvel kapcsolatban, amire mindenki azt mondja, elsősorban nyilván a hatóság, illetve az építető, a kivitelező, hogy akkor ezt így meg fogjuk tudni csinálni. Ennek a folyamata viszonylag hosszú, de most miután a létesítési engedélyt a hatóság elfogadta, reméljük, hogy a közeljövőben már az effektív megvalósítás folyamatába lépünk.
Egyébként attól nem félnek, hogy itt az egyre durvuló háborús viszonyok, ugye hát itt nagyrészt orosz berendezések lesznek, meg ugye ez alapvetően egy orosz atomerőmű, hogy ez esetleg megakaszthatja ezt az építkezést, illetve hát, hogy még azt nem tudhatjuk, hogy itt mi lesz még a következő években. Na, mert erről még beszélünk, tehát hogy magában az építkezés mennyire van biztonságban ilyen szempontból.
Hivatalos választ nem tudok adni, mert én a Paks 1 képviselő vagyok, és a Paks 2-nél pontosan nem ismerem a folyamatokat. Úgyhogy úgy, mint egy atomerőben érdekelt, egy paksi lakos és szurkoló, tudok erről egy picit gondolkodni. Nyilvánvalóan önmagában a háború az nagyon nem egy jó hír. Az, ami ezzel kapcsolatban folyamatosan változik, ez mind-mind kockázatot jelent. Ami viszont nagyon biztos, hogy Magyarországnak szüksége van az atomerőműre. Tehát azt gondolom, hogy itt sajnos itt az energia hiány vagy nehézségek kapcsán még inkább felértékelődött az a képesség, amit egy ország saját maga tud előállítani, és azt gondolom, hogy miután a magyar import jellemzően 30% körül mozog, és most is vannak olyan jelentős beruházások Magyarországon, amik nagyon komoly villamosenergia mennyiséget fognak igényelni, nagyon fontos, hogy a Paks 2 megépüljön. Hogy őszinte legyek, nem csak erről a 5-ös-6-os blokkról kell már gondolkodnunk, hanem keresnünk még a további lehetőségeket, mert minden az elektromos áram növekedése irányában mutat, nem csak az országban, hanem Európában is, a világon is, elég csak a közlekedésre gondolnunk, és emiatt az a képesség, hogy mi saját magunk állítsunk elő villamosenergiát, nagyon felértékelődik. Úgyhogy aggódva figyeljük a háborút, egyrészt, mert nyilván háború, ez mindenkit nagyon megráz, másrészt meg félünk attól, hogy ez okozhat nehézséget az utazásban, a rendelkezésre állásban, de az biztos, hogy nem csak a térségnek, hanem az egész országnak erre a beruházásra nagyon nagy szüksége van.
Ugye arról már voltak hírek, hogy most fűtőanyag az van elegendő vagy bőven, tehát hogy akkor azt a bizonytalanságot önök nem feltételezik, hogy itt most esetleg, ha majd megépül még az 5-ös-6-os blokk is, akkor esetleg nem lesz fűtőanyag.
Hát erre semmiképpen nem kerülhet sor. Tehát most hirtelen a háború kitörése után a szállítási útvonalak azok bizonytalanná váltak. A kollégáink kidolgoztak alternatív szállítási útvonalakat, és már azóta is érkezett a korábbihoz megszokotthoz képest két különböző útvonalon szállítmány. És az is jellemző, hogyha végképp probléma lenne, felépül az új 5-ös-6-os blokk, de mondjuk történetesen mi máshonnan szeretnénk üzemanyagot szállítani, akkor ennek a megoldására vannak lehetőségek, vannak nyugat-európai és amerikai beszállítók is. Az egy más kérdés, hogy mi az orosz üzemanyaggal, az orosz technológiával nagyon meg vagyunk elégedve. Tehát mondjuk, ha most visszatérünk a Paks 1-re, az 1-4 blokkra, amiben, ahogy említette, 40 év 4 blokkal számolva, az nagyon komoly, tehát itt nagyjából közel 150 év blokkév tapasztalatunk van, rengeteg tapasztalat az üzemanyaggal, a technológiával kapcsolatban. Azt lehet mondani, hogy ez az orosz, akkor még szovjet technológia, ez egy nagyon robosztus, nagyon masszív és nagyon megbízható technológia. Ezt üzemeltetjük, és amikor az Európai Unióba való belépés kérdése több szempontból vizsgálta a nukleáris létesítményeket, így a mi atomerőműnket is, akkor például egy elég komoly audit volt, hogy megnézzék. És az látszott, ez a vizsgálat azt mutatta, hogy legalábbis olyanok, legalább olyan jók, mint a nyugat-európai hasonló korúak. Amikor pedig volt a fukushimai baleset Japánban, akkor az Európai Unió elhatározott egy stresszteszt, mi egy célzott biztonsági felülvizsgálatnak hívjuk, de stressztesztként elhíresült Európába, akkor a magyar atomerőmű a második legjobb volt egész Európát tekintve. Ezt nem érdették ki ezt a rangsort, mert ha van második, akkor van harmadik, meg van sokadik is. Ott is a biztonság szintje az nagyon magas, de még ebben a nagyon magas elvárásban legjobbak között voltunk egy szovjet típusú erőművel.
Na most ehhez egyébként, hogy ezek a stressztesztek, vagy biztonsági felülvizsgálatok, ezek ilyen sikerrel záródjanak, ehhez azért kellettek mindenféle extra beruházások is. Én úgy tudom, hogy tehát nem önmagában a Paks 1, ez a 4 reaktor volt annyira biztonságos, hanem folyamatosan újítgatták, vagy stabilizálták.
Nagyon jól létesült, csak mi azt a szót használjuk, hogy fejlesztettük. Tehát nálunk, amikor megépült a negyedik blokk is, ez 87-be adták át, közben volt ugye Csernobil, de attól függően is megindult egy olyan jó gyakorlat megosztás a világban, amiben létrejött egy szervezet, a VANO, ez az atomművet működtetők világszövetsége, megosztottuk a tapasztalatokat, és folyamatos fejlesztésbe kezdtünk. És az atomerőmű az elmúlt 40 évben legalább egy generációnyival javult a legtöbb mutatójában. Tehát van egy-két alapelem, amit nem cseréltünk, azon kívül viszont folyamatosan fejlesztettük, és így a biztonsági mutatóink és a termelési mutatóink a világ élvonalába segítettek folyamatos fejlesztéssel.
Talán ez már mindenki számára ismert, vagy a legtöbbek számára ismert, de talán röviden azért térjünk ki arra, hogy ez az atomerőmű azért nem nagyon hasonlít, vagy sokban nem hasonlít, vagy alapvetésekben nem hasonlít a Csernobilban felrobbant atomerőműhöz, és ugye a lényegben nagyon eltérnek. Ez miért nem robbanhat föl?
Hát teljesen más a megközelítés, más a alapkonstrukció. Ezt nagyon röviden akarnám elmondani, hogy mindenki megértse. A miénk az egy negatív visszacsatolású erőmű, ami azt jelenti, hogy amikor nő a teljesítmény, valamilyen oknál fogva, akkor ez saját magát visszafogja, ez a reaktivitásra, tehát arra, hogy hogyan hasítanak a neutronok, ez negatívan hasz, tehát lelassítja. Nekünk ahhoz, hogy mondjuk a minimálisan ellenőrzött teljesítményről felmenjünk a névlegesre, ez majdnem egy nap. Azért, mert nekünk folyamatosan azért kell tennünk, hogy fenntartsuk a láncreakciót, vagy egy picit lassan-lassan emeljük. Mert magától, amikor egy picit nő a hőmérséklet, akkor a negatív üreg tényező miatt, nem akarok ilyen szakszavakat használni, de a reakció visszacsökken.
És egyáltalán egy leállítás például az simán úgy elindulhat, hogy egy kicsit túlfűtik, és akkor magától leáll.
Nincs
az
olyan,
egész.
Hogy nem tudjuk túlfűteni. Tehát egyszerűen az van, hogy maga...
De magától le tud állni? Akár.
Eleve a magát a reaktort, nagyon sok olyan paraméter van, amit mérünk. A reaktor környékén is több mint 200 olyan érzékelő van, ami folyamatosan figyeli a paramétereket. És különböző módon különböző paramétereket mérünk. Ha ezek nem csengenek össze, látszik, hogy logikai kapcsolat valami felborul, akkor a számítógép azt mondja, hogy nem tudunk mindent pontosan mi van, és azonnal UV-jel keletkezik, és leáll az erőmű magától. Körülbelül 10-12 másodperc az, amíg az erőmű leáll. Folyamatosan fent vannak ezek a szabályozás biztonságvédelmi rudak a reaktor fölött, nincsenek benne a zónában. Ha bármi olyan jel érkezik, hogy mondom, ha csak a mérések nem egyformák, akkor az elektromágnes elenged, és a gravitációs úton bezuhan. 10-12 másodperc alatt megáll a blokk. De ha akarnánk kihúzni ezeket a rudakat, akkor is, ahogy nő a hőmérséklet, magát állítja le. És egyszerűen nem tudunk egy bizonyos sebességnél gyorsabban felmenni, és egyébként úgy van összerakva az egész zóna. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha oda 5 rosszindulatú atomtudós bemenne, sem tudna mondjuk katasztrófát csinálni. Anyagi kárt azt tudna, mert azért ezek nem filéres dolgok, de olyat, hogy ez mondjuk a lakosságot érintse, vagy hát még jellegében sem tud hasonlót, mint mondjuk Csernobilban. Azokat a típusú megközelítéseket, ezeket a pozitív visszacsatolási tényezővel működő blokkokat, ezeket mindenhol megszüntették már a világon.
De azt hiszem Oroszországban még működik talán egy.
De egész más. Tehát azt kiküszöbölték azt a problémát, ami ezt okozta. Tehát megnyugtatok mindenkit, a miénk az teljesen más.
Talán ez is az oka, hogy már a következő hosszabbításon nem csak gondolkodnak, hiszen tulajdonképpen az egyes blokk indulásának 40. évfordulóján majd, hogy nem, megszavazta az országgyűlés, hogy újabb 20 évre meghosszabbítsák a 4 blokk üzemidejét, így aztán azt hiszem 2057 talán a 4. reaktornak a kitolható ideje. Milyen munkák kellenek ehhez, hogy ezt meg is kapják, ezt az engedélyt a hatóságtól, mert ugye azért már 40 évesek, mire megkaphatnák a hosszabbítást, akkor lesz 50 éves a blokk, és ugye 70 évig kell üzemelniük. Azért az nagyon sok idő. Van már erre egyébként tapasztalat? Hát még működik egyáltalán ilyen korú atomerőmű?
Magyarország, bár tudjuk, hogy sok Nobel-díjasunk van, és okosak is vagyunk, azért nem mi vagyunk az élenjárók a nukleáris technikában. Az együtt, hogy az elején vagyunk az üzemeltetés és biztonsági mutatóknak. Nyilván nem mi akarjuk kitalálni a spanyol viaszt. Az új blokkoknál is feltétel volt, hogy nem lehet prototípust, olyannak kell, ami már működik. Na, ugyanígy az üzemidő hosszabbítási gyakorlatban nem a saját magunk által kitalált utat járjuk, hanem megnéztük, hogy mi van a világban. Az amerikaiaknál elég évig ott a televen 40 évre terveztek, meghosszabbították 60-ra, és most újabb 20. Tehát ott már ott gyakorlat az, hogy 60 plusz 20 a menet, és már dolgoznak a 100-ig kiterjesztésen. Ez lehet, hogy elsőre kicsit furcsa, hogy hogyan lehet idáig tolni. És ahogy mi ezt kezeltük az első üzemidő hosszabbításnál is most is, azt az amerikai utat, igazolást jártuk be, ami be tudta bizonyítani a hatóságnak, hogy ezek a blokkok erre alkalmasak. Az a döntés, amit ön említett a parlamenti, előbb a kormány, aztán a parlamenti döntés, arra vonatkozik, hogy járjuk végig az utat, szerezzük meg az engedélyt.
Ez mennyire bonyolult feladat?
Ez egy komoly feladat. Tehát nekünk minden egyes berendezésről, minden főbb rendszerről igazolnunk kell, hogy ez tudja azt a beépített tartalék biztonságot, amivel ezt méretezték. Az atomerőműveknél nagyon jellemző, hogy akár a működés legutolsó napján sem lehet a biztonsági tartalékokból engedni. Tehát annak a biztonsági tartaléknak, ami ehhez kell, bent kell tartani a rendszerbe. Ha ezt nem tudjuk igazolni, akár holnap után, akkor hiába van engedélyünk, meg kell állnunk. Tehát itt nagyon szigorú, folyamatos. Az atomerőműben működik az Országos Atomenergia Hivatal, az OAH irodája. Minden lépésünknél, bármilyen kis átalakításnál, ami a nukleáris területet érinti, engedély kell a hivataltól. Egy ilyen hosszú üzemidő hosszabbításhoz, ahhoz természetesen be kell mutatnunk minden egyes fontos berendezésről annak állapotát, mérésekkel, számításokkal igazolni, hogy ez milyen állapotban van, bemutatni, hogy hogyan fogjuk kezelni, és az OAH csak akkor fog nekünk engedélyt adni, ha minden kétséget kézzel igazoltuk, hogy ez biztonságosan tud hosszú távon működni.
És ez egyébként beruházásokkal is jár majd?
Természetesen. Az első üzemidő hosszabbítás, abban viszonylag kevesebb volt a beruházás. Hozzá kell tenni, hogy az atomerőműben két olyan berendezés van, ami nem, vagy csak nem gazdaságilag nem cserélhető. Az egyik az a reaktor tartály, ugye amiben maga a reaktor berendezés van.
Tehát annak akár 100 évig is működnie kell.
Igen, és ezt akartam mondani, hogy amikor ennek az első üzemidejét 30 évre gondolták, akkor még nem volt igazából tapasztalat arról, hogy a neutron fluxus, neutron sugárzás milyen mértékben ridegíti el ezt az acélt, ami a reaktor tartályanyaga. Volt erre elképzelés, és nálunk a reaktor tartályban van egy olyan próbatest lánc sorozat, amiben időről időre ki tudunk venni egy olyan anyagot, ami megkapja azt a sugárzást, amit a reaktor tartály, és ebben lehet látni, hogy milyen mértük ez a ridegedés. És az látszik, hogy jóval kevésebb mértékben történt meg ez a ridegedés, mint azt annak idején gondolták. Ez azt mutatja, hogy a mi reaktorunk az bőségesen kibírja még azt a időszakot, amit az üzemidő hosszabbítással most látunk. Folyamatos monitorozás van. Ha esetleg úgy látnánk, hogy közbe kell avatkozni, akkor még mindig van egy olyan megoldás, amivel ezt a ridegedést vissza lehet fordítani. Tehát megvannak ezek a módszerek, akkor is csak akkor kapunk engedélyt, ha ezt igazoljuk. A másik az a gőzfejlesztő, ami a nyugati álló gőzfejlesztőkkel szemben, ez egy fekvő, ez is egy szovjet típusú gőzfejlesztő, És az látszik, hogy ezeknek a konstrukciója a szerencsésebben alakult műszaki konstrukció, mint az amerikai. Nagyon kevés meghibásodás van, ezt is folyamatosan monitorozzuk, és azt lehet mondani, hogy nagyon jó állapotban vannak, ez is alkalmas arra, hogy a további üzemidőszabítást kiszolgálja. És akkor a többi berendezés be vannak osztályokba sorolva, ezeknek az igazolása folyik. Ami olyan, hogy úgy látjuk, hogy cserére szorul, akkor ezeket nyilván meg fogjuk csinálni.
És hát ugye gondolom, hogy már az elmúlt évtizedekben akár ki is építették annak a lehetőségét, hogy amikor számítógépet kell cserélni, most csak leegyszerűsítem a dolgot, vagy bármiféle elektronikát, az már modószerűen könnyedén cserélhető, úgyhogy ez valószínű így működik, nem? Vagy olyankor, amikor így részlegesen cserélnek, vagy folyamatában cserélnek, mert hát én láttam az irányító központról fényképeket az induláskor, meg most azért már sok mindenben eltér az, tehát azt ki kellett cserélni. Igen, folyamatosan.
Az irányítás technika az egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, 15 évente lecseréljük. Tehát nyilván most is van egy ilyen projekt, amiben ezt kezeljük. Tudjuk, hogy a további üzemidőhosszabbítás hát legalább még egyszer vagy kétszer erre sor kerül. A többi berendezésnél pedig folyamatos monitorozás van, és ha úgy látjuk, hogy szükség van rá, akkor ezt meg fogjuk tenni. Nyilván ez lehet, hogy egy picit a mostani főjavításokat, amiket általában 22 és 40 nap alatt tudunk befejezni, lesz olyan, amikor egy picit hosszabb lesz, de összességében, ha beruházás volumenét nézzük, és mi itt nemzetgazdasági szinten beszélünk, akkor ez nagyon-nagyon megéri az országnak. Igazából nekünk ez egy nagy felelősség és egy kötelezettség is, mert ránk bízta az ország ezt a vagyonelemet, és nekünk dolgunk, hogy ezt a lehető legjobban üzemeltessük, és lehető legtovább a biztonság mindenkori figyelembevételével.
Ez egyébként egy fontos kérdés, az, hogy egy ilyen hosszabbítás az mondjuk logikusnak tűnik, hogy töredékébe kerül, mint felhúzni egy újabb blokkot. Így módon akkor még olcsóbbá válik az energia? Mondhatjuk, leegyszerűsíthetjük ezt ennyivel?
Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor gyakorlatilag igen. Tehát most kapacitást kiépíteni ilyen megbízhatósággal, mint ahogy az atomenergia tud, ennél olcsóbbat most nem lehet.
Már az új atomreaktorokhoz képest
ahhoz
is kérdezett.
Ahhoz képest is olcsóbb, de az új reaktorok azok nem kiváltani kell, hogy kiváltsák a Paks 1-4-et, hanem az egyéb, mondjuk az import mennyiségét csökkenteni. És ezért nem véletlenül mondtam, hogy nem csak a 5-ös, 6-os blokkról, hanem a továbbiakról is érdemes gondolkodni. Láthatóan Európa erre most ráébredt. Azok az országok fordulnak a nukleáj felé, akik korábban minimum tartózkodóak voltak. Tehát most új programot hirdett Hollandia, Belgium, Svédország. Tehát Svédország, Finnország, tudjuk, hogy a skandinávok nagyon környezettudatos népek. És látják, hogy ez a megoldás. A japánok, ahol, ha most belegondolunk az atombomba ledobása miatt, meg Fukushima miatt azért ott lehet ezzel kapcsolatban félelem, látják, hogy még mindig ez a legjobb megoldás, és a japánok is újabb atomprogramot indítanak. Tehát most ezért mondom, hogy ne azt hasonlítjuk össze, hogy a Paks 2 nyilván ott vajlagosan a beruházás jóval nagyobb, mint a miénk, mert ez nem ezt kiváltani hivatott, hanem csökkenteni azt a nagy kitettséget, ami most még kezelhető, de látva azt, hogy milyen beruházások vannak Magyarországon, hogy nő a villamosenergia igény, ennek a 5-ös, 6-os blokknak a termésére nagyon nagy szükség lesz, mikor belép.
Hát akkor most tartunk egy rövid szünetet, mert az időnk az elszaladt, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Kovács Antallal, a 40 éves Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.